Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonal a túladán pedig Ráti Józsi.
Sziasztok!
Összefoglaló adásra jelentkezünk szokásosan hétfőn este, de egy breaking news miatt egy negyed órával el is kellett tolnunk az adást, mert pont amikor elkezdtük volna, jött a hír, hogy Von Millert a Ramsbe cseréli a Broncos egy második és egy harmadik körös pikkért cserébe, és a Broncos benyeli a 9,7 milliós fizetésének a nagy részét, tehát 9 milliót, úgyhogy kvázi a Rams nem fizet ki semmit kis túlzással Millerét, csak ezt a két pikket. Józsi, mi itt az első reakciód, mert konkrétan tényleg 10 perc előtt történt az eset, szóval mi az első reakciód így a trade-del kapcsolatban?
Hát ez egy elég nagy wow business volt. Úgy gondolom én ezt nyugodtan hívhatjuk ugye win now módnak, mert most akkor a Rams tényleg akkor azt mondta, hogy jól van srácok, akkor nyerni kell. Ugyanis Millernek konkrétan csak erre a hány meccs maradt, 10 meccs maradt? Ennyire van szerződés, úgyhogy jövőre még új szerződést is kellene neki adni. Szóval ez tényleg az konkrétan erre a 2021-es szezonra pakolt fel most mindent a csapat. Meglátjuk, hogy mire lesz elég, mert azért Miller egészen jól játszott idén. A PFF-nél konkrétan a hatodik legjobb edge defender volt, és ezért erre a Rams védelemre ráfért az erősítés. Szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy ha csak nem sérül meg, mert azért ilyenkor benne szokott ez lenni a pakliban, akkor ez egy nagyon-nagyon izgalmas alapszakaszunk lesz, ugye Rem szempontból, meg ugye a rájátszásban is egy nagyon érdekes kérdés, hogy megéri-e ezt a mértékű beruházást, hisz gyakorlatilag a Remsnél most már minden, ami nem Super Bowl győzelem, az must, ezt szerintem kijelenthetjük.
Igen, igen, ez pontosan így van. Igen, érdekes, hogy ugye a Broncos védelemnek a szenvedését egy kicsit elfogták többen itt Millernek a hát mondják, hogy gyengeségére lehet, hogy igazából oké, nem játszik azon az elit szinten, mint az utóbbi 10 évben, mióta a ligába került, mondjuk a tavaly évet talán figyelmen kívülve, de mindig egy nagyon jó játékos, és hát neki is jót fog tenni valószínűleg, hogy Aaron Donaldnak az oldalán fog játszani. A Ramsben is kellett azért egy ilyen passz sietető a szélre, mert oké, Leonard Floyd nem játszik rosszul, de azért szerintem az leginkább Donaldnak köszönhető. És hát így azért ez most durva lesz, és azért a Rams defense-re ráfért az erősítés, mert nem volt az a leengedő egység, úgyhogy kíváncsi vagyok, mit hoznak ki ebből. A Broncos, ugye mondhatod, a Rams, inkább a Rams szempontjával fogtad meg, úgyhogy megfogom a Broncos oldaláról, hogy nekik ezt most így meg kellett lépni igazából, mert egyrészt elég jó ellenértéket kaptak szerintem Millerért, másrészt ugye lejárt volna a szerződései végén, és hát úgy nézett ki, hogy nem annyira akarják megtartani, legalábbis nagy fizetéssel biztos nem, úgyhogy most tudták értékét tenni, idei szezont azt szerintem nagyjából elengedhetik, vagy hát nem, mert négyel állnak, vagy hogy állnak, igen, négyel végül is playoff huntban, de hát azért nem hiszem, hogy sokan reménykednek, nem benne sem, hogy ebből bármi valós eredmény kisülhet. Úgyhogy szerintem az ő részükről is jó a csere. Rams részéről akkor jó, hogyha ebből tényleg Super Bowl lesz, és mondjuk azt mondom, hogy bejuttak a Super Bowlba, szerintem az már egy win, egy ilyen csapat szempontjából is. Nyilván a Super Bowl győzelem a legnagyobb, de nem gondolom, hogy egy csapat, akinek jól sikerült a szezonja egy évben, úgyhogy igen, tehát szerintem, hogyha Rams bejut a Super Bowlba, akkor megérte, ha nem, akkor azért necces, mert valószínűleg jövőre nem marad, tehát igen, tehát nehéz ilyen szempontból. Jó, menjünk át, térjünk át a meccsekre, aztán lesz valami breaking news, akkor arról is beszélünk így gyorsan, de talán nem lesz a következő másfél órában. Meglátjuk. Szóval, vasárnapi mérkőzések. Voltak jók, voltak rosszak, kicsit ilyen vegyes érzéseim vannak, és talán kevesebb ilyen tékövélyem van az összes meccsel kapcsolatban, mint szokott, egy átlagos fordulóban. Nem tudom neked, hogy van ez, Józsi?
Abszolút így van. Nagyon szélsőségek vannak, tehát vagy nagyon szorosak a mérkőzések, vagy ilyen blowoutok, és akkor így kínszenvedés gyakorlatilag végignézni, mert úristen, most 48-0-ás meccs, és még van 15 perc, tehát ez egy eléggé nagy kihívás. Úgyhogy nem nagyon látom ezeket az átmeneteket, ahol hogy oké, még legalább egy fordítás esélye, vagy valami benne van, nem, itt vagy valakit nagyon megvernek, vagy akkor gyakorlatilag hosszabbításig tart ez az egész. Ami hát valamilyen szinten jó, mert amúgy tényleg soha nem volt még ennyi ilyen szoros mérkőzés, másrészt meg ugye nagyon rossz, mert soha nem volt még ennyi agyonverés sem. Szóval így ez egy ilyen elég keserédes, vagy nem is tudom, ilyen ambivalens érzéseim vannak nekem ezzel, hogy ilyen hullámokból jön ez a dolog, hogy ú, de jó, ó, tehát is gyakorlatilag.
Olvastam egy olyan érvet, vagy teóriát, nem tudom, minek nevezzem, hogy azért is van ez, hogy ilyen szélsőséges, vagy szoros meccs, vagy blowout, mert hogy egyre többen mennek rá ugye a negyedik kísérletekre, és nem pántolnak helyette, és hogy ugye ez magába hordozza a szélsőségeket, hiszen hogyha nem sikerül a negyedik kísérlet, mondjuk ott a saját térfélen már 14 pontos hátrányban vagy, vagy 10 pontosban, vagy mit tudom én, és ha sikerül, akkor ugye felzárkozom mondjuk 3 pontra a meccs végén, és akkor lesz egy szoros meccs. Ha nem sikerül, akkor meg mondjuk kapsz még egy TD-t, és akkor meg már 21 pontos a különbség, és ez is közrejátszhat ebben egyébként, hogy ilyen nagyobbak a szélsőségek a szezonban.
Abszolút.
Menjünk az első meccsre. Tennessee Titans, Indianapolis Colts 34-31 hosszabbítás után. Hát ez egy nagyon őrült meccs volt, ilyen WTF játékok össze-vissza, hogy a végén Vance megkalonázva kétszer is, de hogy a meccs közben is voltak nagyon furcsa játékok, és ez egy nehezen összefoglalható meccs volt szerintem.
Az biztos. Tehát ugye ez volt a kandallós meccs, úgyhogy ezt teljes egészében, tehát nem csak egy ilyen 40 perces szösszenetként láttam, hanem úgy végig az elejétől, és tényleg egy ilyen hullámos út volt az egész. Ugye a Titan szokásához képest egy csomó rossz játékkal, fumble-el, nem tudom, interception-el kezdett, aztán 14-0-ás hátrányban volt. Amikor jött Vance, hogy csinált egy csomó baromságot, aminek köszönhetően a Titans visszajött, majd oda-vissza pattogott a labda, végén lett egy hosszabbítás, a hosszabbítás is úgy lett, hogy ugye Vance dobott egy pick six-et, ahelyett, hogy benyelt volna egy safety-t, amit nem is kell, de tényleg az a lehető legnagyobb baromság volt, hogy nem vette észre a
másban. Safety-nél ez jobb volt, csak nem kellett eljutni odáig, hogy ez a döntésed, hogy safety vagy pick six.
Aztán persze az végül eljünk, hogy Vance látta az egészet.
Nem.
Persze az csak egy ilyen vicces, nem tudom én mi, de ez így tényleg őrület volt, ugye dobott egy pixixet, majd nem tudom én másfél perccel a vége előtt szerzett egy TD-t, egy olyan TD-t, ami egy olyan pass interferenceből született, amikor borzasztóan aludobta a labdát, és egyébként több ilyen aluldobott interception gyanús defensive pass interference-el haladtak, hogy tényleg, tehát ezt egy elég nehéz szavakba önteni, hogy mekkora őrület volt ezen a...
Van egy statisztikám erre az egyre, hogy az utóbbi két hétben Vance-nek több, vagy a Colts-nak több yardja volt ilyen defensive pass interference-ekből, mint bárkinek az egész ligában. Tehát az egész szezonban összesen.
Ja!
Úgyhogy ez a Colts offense, és ez működik. Amúgy a jelenlegi szabályok alapján az aluldobott hosszú passzokból született defensive pass interference-ek, az egy tök működőképes offense, és ezt Vance tudja a legjobban csinálni.
Hát ez zseniális. Tehát mindegy, ez egy ilyen teljesen őrült meccs volt, ahol így megvillantak akár Vance is, mert neki is voltak nagyon jó passzai, akár Tannehill, akár a többiek, a védelemből mindkét oldalról, és teljesen ilyen agyad eldobott baromságok voltak, szóval ebből még következtetés is nagyon nehéz lemondni, mert úgy játszottak gyakorlatilag, mint mi szoktunk a flag focin, hogy öcsém lesz valami, aztán vagy szükszet dobunk, vagy ilyen egész pályás TD-t, és hát ez így ez tök random volt, tehát ebből vonj le valami következtetés, hogy...
Igen, annál randomabb játék, mármint, hogy jó, a Vance safety helyett XX, az mondjuk betegszik vele, de hogy a Titans harmadik és hosszúra, ugye Tannehill dobott egy interception-t a pass rusher Tyquan Lewisnak, aki visszament coverage-be, és ő elkezdte visszaholdani, megsérült, elesett, kiejtette a labdát a kezéből, a Titans visszaszerezte, következő playben 57 euros AJ Brown TD. Tehát ez is egy olyan hihetetlen egymás utáni történések sorozata, amit így látni kell igazából.
Az egyértelmű. És egyébként ez rámutat arra, hogy a két csapatban egyébként lenne potenciál, egész sok, tehát például a Colts szerintem jobb, mint amit a mérlegem, mint a 3-5-ös mérlegem tart. A Titans nem biztos, hogy annyira jó, mint ez a 6-2-es, azért benne vannak ezek a nagy csapatok tulajdonságai, hogy azért képes szarjátékkal is meccseket nyerni. Meg benne van az is, hogy ezek annyira barmok, de tényleg, tehát nem megbántva senkit, hogy úristen, hogy tudtak ezek ilyen játékkal egyszerűen győzni. De mert a Titans aztán pláne így van, hogy emlékszünk a Seahawks elleni győzelemet is úgy szerezték, hogy egy óriási hátrány, csomó fumble, csomó nyomorult játék, aztán ott ugye beindult Henry, meg rengeteg ilyen VTF győzelmeik, meg vereségeik, meg momentumaik vannak, úgyhogy elég nehéz belőni őket így egy erős sorrendben, hogy most ők így hol vannak. Úgyhogy itt maximum következtetés lehet levonni, hogy a Colts így ezzel a 3-5-ös méleggel azért lassan már azon gondolkozhat, hogy Vence-t le kéne ültetni a padra, hogy az Eaglesnek ne egy első kört kelljen adni. A Titansnek meg effektíve megvan a rájátszás, mert a csoportban nem igazán látom, hogy ki tudna ledolgozni ilyen 3-4 győzelemi hátrányt.
Hát senki, kvázi szerintem a csoport győzelmet az beírhatjuk a Titansnek. Az érdekesebb kérdés az a Colts szerintem abból a szempontból, hogy azért itt lesznek könnyű meccsek, mert Jets, Jaguar az a következő kettő, lesz meg egy Texans, oké, mondjuk van egy Bills Buccaneers között, tehát az nyilván nem segít, de akkor ez mondjuk egy 6-7-es mérleg a bye week-ig, és még utána is lesz Jaguars, hát fú, határeset, ezt most nagyon kellett volna, mert ez lesznek itt nehezebb meccsek is, mert azt hittem, hogy itt a Colts ezt meg fogja tudni nyerni, és akkor még bőven meccsben lesznek, vagy versenyben lesznek a playoffért. Még az utolsó wildcard hely szerintem még kiadó lehet, kell egy-két meglepetés győzelem tőlük. Ami tékövélyen volt még ez a meccsen, hogy Michael Pittman tök jó, tehát tényleg előlépett most már egy első számú elkapóvá, az utóbbi hetekben is elindult, és már talán akkor is mondhatuk volna, de most még rá tette erre egy lapáttal. Illetve a Colts-nak nagyon jól sikerül megfogni a Derrick Henry-t, és ez most nem csak ez a meccsen, hanem a korábbi meccseken is így volt, és most is hozzátettek ehhez. Ki kell emelni viszont, hogy Derrick Henry megsérült, és úgy néz ki, hogy az egész szezont most már ki kell hagynia, vagy legfeljebb a rájátszásra, vagy rájátszás környékén térett vissza optimista esetben. Mit gondolsz erről, hogy ez a Henry sérülés, ez milyen befolyása lesz erre az offense-re, mert azért ráépített ez a támadósor, és most sok minden kiderülhet abból, hogy Henry mennyire helyettesíthető, Henry nélkül mit tud ez az offense, tehát ez most nagyon érdekes dolog lesz szerintem.
Hát ez abszolút így van. Ugye Henry egy ilyen jelenség volt, hogy egy nagy darab futó, aki képes volt megoldani a rövid yardos szituációkat, aztán mikor elszabadult, tehát lefutotta a kornereket, tehát ez egy ilyen tényleg paradox jelenség volt, és tekintve, hogy nem tudom én, 350 yardral többet szerzett a földön, mint bárki más a ligába, meg ilyen eszedeldobostatok vannak, hogy több kontakt utáni yardja van, mint másnak totál yardja, ám más futóknak ilyen a normál futott yardja, tehát egyszerűen brutálisan jól játszott, és azért láttuk, hogy a Titansnek nem feltétlenül működik az, hogyha Henrynek sem megy. És mondjuk ez a meccs is pont ilyen volt, hogy mikor megfogták a futást, akkor azért előjöttek a hibák, meg a rossz döntések, és Tannehill sem játszott annyira jól, mint ahogy megszokhattuk egy jó futójáték mellett. Úgyhogy szerintem ez egy, hát nem mondom, hogy végzetes lehet, mert tényleg a csoport az annyira gyenge, hogy nem látom, hogy valaki beelőzne a Titans-t, és azért meccseket csak fognak nyerni Henry nélkül is, de nagyon nyögvennyelősnek hiszem ezt, és szerintem Henry nélkül nagyon alaposan vissza fog esni a támadósor, vissza fog esni Tannehillnek a játéka, több lesz a hiba, és hát hogyha eddig mondjuk egy ilyen 10 plusz győzelmes szezont vizionáltam, szerintem most már egy 9 győzelmes idénnyel nagyjából elégedettek lehetnek, mert mint tényleg én speciál komoly visszaesést várok attól, hogy Henry nem lesz itt. És persze tudom, futójáték meg minden, de ha van csapat, ami konkrétan egy játékos, egy futóra épül, és itt tényleg, mert ugye mondhatjuk a Ravens, de hát ott azért van passzjáték is, meg jó, meg stb. De a Titans az egyetlen csapat, ami tényleg ez az old school, ahol egy futó viszi a hátán a csapatot, és tényleg viszi. Úgyhogy szerintem Henry nélkül ez egy eléggé nagy visszaesés lesz, és nem hiszem, hogy mondjuk egy Adrian Peterson, ugye most őt hozták szóba a Titans-el, olyan minimalizálni tudja a veszteséget.
Lépjünk tovább, Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints, 27-36. Mindenki várta a végén a Brady comeback-et, erre két szar passz, egy interception, és vége.
Igen. Ez egy nagyon, nagyon vicces meccs volt, erről ugye én írtam az összefoglalót, hogy olyan sok újdonságot nem tudok mondani, tényleg csak magamat tudom ismételni azzal, hogy a Saints az itt valahogyan ráérzett valamire, tehát erre a Bucks rendszerre, meg Tom Brady-re is, és nagyon tudják, hogy hogyan lehet így becsapdázni, vagy hogy mondjam ezt, hogy hogyan lehet zavarba hozni, és tényleg látszott, hogy nem igazán volt dinamikája, se úgy koncepciója ennek az egész támadósornak, hanem elég ilyen adhok volt, hogy lesz, ami lesz, próbálgatott Brady, és amúgy tényleg dobott, vagy nem tudom, 400 yardot, meg 4 TD-t, csak úgy ott voltak a hibák, azok a hibák, amiket eddig nem nagyon láttunk tőle, és ez így azzal járt, hogy hát ha nem is simán, de kikapott a Saints-től, és megint, tehát konkrétan harmadszorra három volt. Tehát az alapszakaszban a Bucks játékosoknak Brady még egyszer se tudta megverni a Saints-et, ami egy elég brutális statisztika, tehát ilyen konkrétan még soha nem történt vele. Tehát már tavaly az is óriási csodaszámba ment, hogy kétszer kikapott egy csoportriválistól, mert ilyen se fordult még vele életében soha, hogy egy szezon belül kétszer kikap ugyanattól. Úgyhogy azt hiszem, valamit nagyon tudnak, és tényleg csak dicsérni lehet Paytonékat, meg a defense, meg mindenkit, mert emberfelettit nyújtottak, és teljesen megérdemelten győztek.
Igen, valahogy ez a védelem, ahogy mondod, séma szinten is valószínűleg jól fel tudja venni, vagy Dennis Allen jól kitalálja ezeket a dolgokat, meg szerintem egyénileg is azért felszívják magukat itt erre a csoportrangadóra, tehát ott is látszik, hogy mint a vért ittak volna a játékosok mindig, úgyhogy az is szerintem egy fontos tényező ebben. Ugye James Winston megsérült, ami megint egy érdekes dolog lesz a következő mérkőzésekre, vagy a szezon hátralévő részére. Most ugye Trevor Siemian játszott, nem volt rossz, nem csinált túl sok mindent az offense a második fél időben, de a végén az utolsó drive, azt nagyon, nagyon szépen végigmentek, még hogyha ugye a végén ki is lehet emelni, hogy nem biztos, hogy a legjobbak voltak ott a játékhívások, vagy hát a döntés, hogy passzoljanak egy-két futás helyett, hogy égessék az órát, erre elvegyék az időkéréseket a Buccaneers-től, de ott azért nagyon szépen összearakott drive volt, és az végül elég volt, ugye ez is, és jó volt ez a Saints megint, tehát főleg a védelem hozta ezt a meccset azért a Saintsnek, de Sean Paytont is ki kell emelni, mert hogy cserél irányítókkal mindig egy nagyon is működőképes offense tud összerakni, azért az egy eléggé megsüvegelendő dolog.
Abszolút így van, és nem tudom, hogy mennyire fog visszaesni amúgy a Saints, mert Winston elég ilyen vegyes képet mutatott eddig, hogyha Taysom Hill visszajön, akkor azt nagyjából láttuk már tavaly is, hogy azért képes funkcionálni ez a támadósor, meglátjuk, de én még szívesen megnéznék egy Cam Newtont itt, hogy mire lenne képes, mert ő olyan, mint Taysom Hill, csak ő valamennyivel jobban tud passzolni, és tényleg tud passzolni, és nem fut nála sokkal rosszabbul, ráadásul be is van oltva, úgyhogy én mondjuk egy ilyen párosítást szívesen megnéznék, mondjuk erről konkrétan egy darab hírt sem olvastam.
Nem, azt konkrétan azt mondták, hogy nem érdeklődnek Newton iránt most, úgyhogy...
Jaj, akkor meg pláne, tehát én esetleg nekem jutott így hirtelen eszembe. Én megnézném, de valószínűleg az lesz, hogy marad ez a jelenlegi páros, és hát meglepne, hogyha nem Hill lenne a kezdő, mert mert nem tudom, mert tavaly is ott volt, van tapasztalata, tudják, hogy mire lehet számítani.
Igen, kérdés, hogy mondjuk felépül-e az agyereszkodásból a hétvégére, mert...
Igen, ez ugye a másik kérdés, hogy egészséges-e.
Igen. Ugye megemlítettem Dennis Allen nevét, de talán érdemes még egyszer, hogy azért ő most az utóbbi pár éves teljesítményével szerintem bejelentkezik egy ilyen főedzői állásra, mert ugye ő volt már, de az nem sült el valami jól, de most azért eléggé újjá született egy kicsit az utóbbi pár évben itt a Saints élén, és nagyon jól összerakja ezt a védelmet. Menjünk tovább, Cincinnati Bengals, New York Jets, 31-34. Hát a Jets csere irányítójával, Mike White-tal egy normális offense-t össze tudott rakni, amit eddig nem láttunk tőlük az egész évben. És ez meglepően ért.
Hát ez abszolút meglepő volt, és ráadásul egy viszonylag jól teljesítő Bengals ellen. De a legrosszabb az a kézben, vagy legalábbis számomra a legérthetetlenebb az volt, hogy most olyan játékok voltak hívva, olyan sémák, akár futójátékhoz, play action-ök, stb., amit Winstonnál valahogy nem láttam jönni, vagy nem tudom, hogy lehet, hogy Winston, vagy Wilson, tehát hogy Wilsonnal nem láttam jönni, és, vagy nem láttam ezt, és lehet amúgy azt, hogy Wilson valahogy tényleg rosszul olvassa ezt az egészet, és rossz irányba improvizál, vagy mozdul el, és akkor ez. De...
Szerintem itt arról van szó amúgy, hogy Wilson nem dobta meg a nagyon egyszerű passzokat. Tehát amit a védelem felkínált, azt ő nem igazán dobta meg. Ellenben Mike White meg folyamatosan ezt dobálta, mert konkrétan 4,5 yardos volt az átlagos passzmélysége, tehát nem, volt egy pár nagyon szép passza, de összességében csak a nagyon biztosat, a checkdown passzokat dobta meg, vagy rövid játékokat, és ez működött, tehát hogy ez tök jó volt, így ez a meccsen, és szerintem ez a különbség leginkább, hogy Wilson ezeket nem dobta meg, White pedig megdobálta folyamatosan ezeket a rövideket, ezekből sok rövidekből, meg a sok yard after catch-ből meg összejött egy ilyen 400 yardos teljesítmény.
Hát ami ugye elég brutális, meg kéne nézni, mert nincsenek előttem a felvételek, hogy milyen volt Wilsonnal, mert nem tudom, hogy nekem egy picit másnak tűnt ez az offenzés, de persze abszolút lehet, hogy ő neki eleve a szeme nem is néz 5 yardon belülre, hanem keresi a nagy játékot, meg az improvizációs lehetőségeket, szóval abszolút benne van a pakliban, viszont most ez egy olyan jó kis, hát nem is azt mondom, hogy Shanahan szintű, vagy Shanahan féle rendszer volt, de már úgy nyomokban emlékeztetett rá, és ez alig, hanem a Bengázt is meglepte, és tényleg jól haladta az egység, és a futójáték is működött, a ilyen Michael Carterek szereztek majdnem 100 yardokat, tehát tényleg tök jó volt, annak ellenére, hogy azért így is akadtak hibák, de ott van, feltették a pontokat, megverték a második kontendert idén, ami ez így nagyon vicces dolog, hogy a playoff esélyes csapatok ellen 2-0 mérlegük, mindenki más ellen meg 5-0, vagy 0-5, szóval ez egy ilyen elég ambivalens dolog, de hát végül is a győzelem ott van, és erre hát nem tudom, büszkének lehet lenni. Mondjuk én azt megjegyezném, hogy ez a, és nem biztos, hogy a Bengals megfordította volna a meccset, de ez a negyedik negyed végén bedobott szükségtelen durvaság, vagy mit tudom én mi volt, arra dobtak egy 15 yardos zászlót, amikor a Bengals ugye kivédegezte a Jets támadását, ami nem tudom, megvan-e neked, hogy gyakorlatilag a védő az már egy térd alatt ment, és úgy fejelt bele az elkapogó. Azért lett egy ilyen, nem tudom én, lowering the helmet büntetés.
Igen, igen. Amit az látasz, nem volt egy jó ítélet, igen.
Nem, tehát én nagyon sajnáltam, hogy ez a meccs így ért véget, mert szerintem egyrészt ugye a Bengalsnak legalább az esélyt meg kellett volna, tehát megérdemelte, hogy lejjen esélye. Mondom, nem mondom, hogy fordított volna a Bengals, tehát simán lehet, hogy Jets így is nyert volna, de egy ilyen végért kár. Ennyi negatív ezzel, mert amúgy egy tök jó meccs volt, és tényleg ügyesek voltak mindkét oldalon.
Igen, egyetértek, hogy kár, hogy ezzel zárult le a mérkőzés. A Bengals offense no, jó, tehát hogy magához képest szerintem rendben volt, nem hoztak extrán, tehát ennél játszottak már jobban, de a Jets defenseből úgy kinéztem, hogy úgy relatíve működnek a Bengals ellen. Most a 31 pontról van szó, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nagyon jók voltak, tehát hogy odáig azért nem merészkednék, de hogy nem volt egy ilyen katasztrofális Jets védő teljesítmény. Az sokkal inkább meglepett, vagy nem tudom hová tenni, hogy a Jets offense a Bengals defense ellen ennyire működött, de mondom, szerintem ez leginkább ez volt, hogy a sok checkdown pass védelem ezt engedte, és ezt ki is használta Mike White elég pontosan. Úgyhogy szerintem itt ez volt a kulcs. Ami érdekes volt itt a tényleg a végén, hogy 5 perccel a vége előtt még 11 pontos hátrányban volt a Jets. Na hát ott nem gondoltam volna, hogy ezt megfordítják. Jött a TD, a Ty Johnsonnak a TD-je, az a oldalvonal melletti kötéltáncos, hát az elképesztő volt, amit őt hozzátett, és utána meg az interception, ahogy a védőfalember felütötte, azt hiszem Shaq Lawson volt, és megszerezte az interception-t, az is gyönyörű volt, és így tudott nyerni a Jets. Nem néztem volna belőlük, az biztos.
Nem, tehát az óriási upset volt, szóval le a kalappal előttük. És egyébként ez látszik is, tehát Robert Salah is ott, ahogy ugrált az oldalvonal mellett, tehát azért mentális tartása van ennek a Jetsnek, tehát nem adják fel, picit ilyen Lions feeling, csak most éppen ugye a jobb arcukat mutatták, szóval ilyen szinten mindenképpen úgymond szerethető valamilyen szinten ez a Jets, mert tényleg megpusztulnak a pályán, hogy eredményt érjenek el, és amúgy sikerült is, tehát egyébként 17 pontot szereztek a negyedik negyedbe, konkrétan az egész meccsnyi termésüknek a felét, úgyhogy ez egy igazán, nem tudom, motiváló győzelem volt, aztán meglátjuk, hogy a következő hetekben gyengébb ellenfelek ellen mire lesz ez elég, de most mindenképpen lehet örülni New Yorkban, mert ez egy nagyon biztató teljesítmény.
Dallas Cowboys, Minnesota Vikings 20-16. Ez az a meccs volt, ahol az egyik csapatnál csereirányító játszott, a másik csapat meg úgy játszott, mintha csereirányítóval kellett volna kiállnia, és ezt 2 órával a meccs előtt tudta volna meg. Így fogalmaztam meg az összefoglalóban nagyjából. Érthetetlen volt, amit itt a Vikings offense oldalon csinált. Nem tudom neked mi a véleményed erről.
Hát én amikor néztem, tehát egyszerűen borzalmas, tehát itt mindenki mondja, nem tudok más mondani, tehát egy akkora nagy fort kaptak azzal, hogy Prescott nem tudott játszani, és egy bizonyos Cooper Rush-nak kellett irányítani, hogy az valami hihetetlen. Ehhez képest Rush 325 yardot passzolt 2 TD-vel, és tudott vele haladni a csapat, pedig semmi extra, az ég adta világon semmilyen extrát nem csinál. Tehát ez kritikán aluli volt.
Igen, 7 olyan drive-ot vezetett a Cowboys, ahol legalább 40 yardot haladtak, és nem volt sem kezdőirányítójuk, és a kezdő leftekkőjük, az elit leftekkőjük, Tyron Smith is elég hamar kiesett. Ez meg, tehát nem tudom, ezt melyik másik csapat oldotta volna meg.
7 meg drive-okat csináltak. Tehát ez a védelem, az hiába fogadkoztak. A tavainál jó, de a tavai az majdnem ilyen történelmi mélységekben volt rossz, hát annál nem nehező jobb lenni, de így koncepcionálisan a sémák, a minden, tehát én nem tudom, hogy mit vártak, hogy engedték a futást, engedték a teret, tehát mindent úgy csináltak, hogy egy csereirányító, aki valószínűleg csak a biztosra megy, az úgy nyugodtan el tudjon így lubickolni. Tehát gyakorlatilag arról szólt az egész, amit mondjuk te írtál a Lions és az Eagles-ös összefoglalóba, hogy
amit... Ezt írtam, de igen, mindegy.
Nem, a beharangozót akartam írni. Én akartam mondani a beharangozót, hogy rendeltél egyet, hogy hogyan nyerhetne a Lions. Tehát ez gyakorlatilag úgy volt, hogy nesztek, gyertek, csináljátok. És jött a Cowboys, és köszönte szépen a lehetőséget. De ez még oké, a védelem az olyan, amilyen. De az, amit az offense csinál, tehát egy Kirk Cousins-szal, úgyhogy van egy Adam Thielen-jük, van egy Justin Jeffersonjuk, van egy Dalvin Cookjuk, és egyébként még működött a futás is, nem volt akkora hűde nagy nyomás Cousins-on, de Istenem, de a playhívások borzasztóak voltak, a kivitelezés még rosszabb volt, Cousins nagyon-nagyon régen nem láttam ennyire rosszul játszani, ez egy óriási zicser volt, amiből öngolt sikerült lőni, ez egyszerűen hihetetlen, hogy ez a Vikings, ez nem playoff esélyes csapat, esküszöm a Bears-ben, Matt Nagy-vel, meg egy újonc irányítóval több potenciál van, mint ebben a csapatban.
Ezt nem tudom, ez mindegy is. A Vikings szerintem Tehát ha szar csapattal játszik, akkor ő is leadja magát. Ha jobb csapattal, akkor jobban játszanak egy kicsit, de na mindegy, most a Bears-szel összehasonlítva, most az majdnem mindegy is. Szerintem amúgy a Cowboys-nak szerintem meg kell dicsérni ezt a védelmét és a támadó sorát is. A védelem elég jól limitálta a futást, és relatíve jó volt a nyomásgyakorlás is, főleg Gregorytól és Parsonstól, akik parádésan játszottak a meccsen, de hogy a Vikings, az elején volt egy pár dobás a Kazisznek, ami nem tudom, kicsit túldotta Jeffersont, meg volt még egy-két rosszabb középtávoli passza, és utána, de ugye volt jó is, mert ugye Thielennel mentek egy hosszú TD-t, de utána meg beálltak ezekre a running back checkdown passzokra, ami tökéletlen volt, mert Parsons odaér a szélre bármelyik futóra, főleg a fullbacknek passzolod a labdát, amivel a kirágban aztán végképp odaér. Ellenben azért sebezhető lett volna itt a Cowboys secondary, és hát a két legjobb játékosokat nem használják, vagy háromból kettőt, ami nekem tök érthetetlen, és nagyon fura volt az, amit tényleg akar csinálni a Vikings. Offense, nem értettem. Kazisnak egy 5 yardos átlagos passzmélysége volt, ami Mike White szint, tehát hogy azt így nem áll.
De nem, tehát ez amúgy tényleg, és annyira azért nem, tehát mondom, tehát relatíve nagy nyomás volt rajta, tehát ez a relatív, ez egy nagyon relatív fogalom, tehát ettől még nyugodtan lehetett volna 20-30 yardos passzokat is megereszteni néha, de nem, tehát ez nem is tudom, mint hogyha ha 20 ponttal vezettek volna, és már csak az időt akarnak pörgetni, és még akkor se, tehát erre nincs értelmes magyarázat, hogy miért álltak be 5 yardos passzokra, futóknak, mikor tényleg ki a legjobb elkapódója náluk van gyakorlatilag, és nem. És Kázin ez gyakorlatilag semmit nem tud. De nem tudom eldönteni amúgy, hogy ez kinek a legnagyobb hibája, hogy nem tudom, volt valami titkos sérülés, vagy hogy Zimmer úgy döntött, hogy úristen még eladja a labdát, aztán menjünk biztosra. Ez nagyon nehéz megmondani, de amit a Vikings csinált, az egyszerűen zsiralmas volt.
És Kárba Zófánzt akartam még megdicsérni, hogy Rush-nak azért volt egy pár törnövet érő passza, tehát nem volt felé, mert szerencsés szerintem a Vikings defense, de mindegy. Alapvetően Rush azért elég jól megoldotta a dolgokat, de egyrészt Kellen Moore-t kell kiemelni, mint támadó koordinátort, aki szerintem elképesztő jó munkát végez idén, és nem lepne meg egyáltalán, hogyha a jövőre főedzőként tevékenykedne már. Másrészt pedig azt, hogy a Cowboysnak a skill személyzete, vagy igazából a teljes offenzív kerete, az elképesztően jó. A támadófal is, a futók is, az elkapók is. Egyszerűen ez az offense, ez baromi jól néz ki, és most még Zeke-nek is volt egy olyan meccsdöntő játéka, ami...
Azt mondja, már jó rég.
Amit nem nagyon oldalnak, meg mások sem, ez meg a másik, amit mondta, hogy ritka volt, az utóbbi hetekben azért ő is jól játszott, de hogy ez most egy olyan játék volt, ahol ugye az volt a szituáció, amikor a Vikings két időt kért egymás után, amit ugye nem szabad. Ez is egy érdekes dolog, ezt most már belementve elmondom, hogy ugye a bírók, tehát hogyha volt egy időkérés a Vikingstól, akkor hogyha másodjára időt akar kérni Mike Zimmer, akkor ezt a bírók alapvetően figyelmen kívül hagyják, és hagyják lefutni a játékot. De itt a bíró vagy elfelejtette, hogy volt már időkérése, vagy nem tudom, de hogy befújt egy időkérés, csak utána rájöttek, hogy ez van a második egymás után, úgyhogy akkor delay of game, 5 yard büntetés, és pont az 5 yard kellett ahhoz, hogy meglegyen utána a first down, és ezzel megnyerje végül is a meccset a Cowboys, de hogy ott Elliott egy 5 yardos játékból csinált 15 yardosat olyan kibújással a tackle közül, ami hihetetlenül szép volt. Az...
Szóval az tényleg lenyűgöző volt. Ez a fiatal Zeke gyakorlatilag.
Mm-hmm. Jó, lépjünk tovább. Még a Terrell Bashamet akartam kiemelni, mint újonc pass rushert, akinek volt jó pár nyomás gyakorlása viszonylag limitált szerepkörre idén. Gregoryt meg Parsonsnak már említettem a Cowboys védelemből, hogy milyen jók voltak. Pittsburgh Steelers Cleveland Browns 15-10. Nem volt egy látványos mérkőzés, sok kis játékunk volt, meg főleg védődominancia, de azért ott volt egy Pat Freiermuth hátrányban negyedik kísérletre gyönyörű TD elkapás, amit azért amiatt lehetett rajongani, de összességében nem volt egy szép mérkőzés.
Nem, egyáltalán nem mondhatnánk ilyen tipikus NFC North-os csoportrangadó volt, de...
AFC, de igen.
Bocsánat, AFC is igen, de ugye eléggé meg volt nekem. A Steelers-től nagyjából tudtuk, hogy erre lehet számítani, van egy egészen jó védelmük, megpróbálják erőltetni a futást, amennyit Big Ben bírt passzolni, annyit passzol. Szerintem úgy nagyjából bennük minden körülmények között ennyi van benne, tehát ez egy ilyen 15-20 pont, aztán a kérdés az, hogy mennyire tudják az ellenfelet limitálni. Ellenben a Browns nekem eléggé nagy csalódás volt. Persze itt nagyban függ az, hogy Mayfield mennyire sérült, meg mennyire tud belállni, meg dobni a labdákat, de szerintem sem a rendszer, sem a sémák nem segítették annyira, nem nagyon voltak üres elkapói, hogyha ha voltak is, akkor nem igazán tudta megdobni, tehát nem igazán volt extra ebben az offenszben. Így, hogy oké, hogy Nick Chubb visszatér, de a futójátékot az nagyon szépen megfogta a Steelers, így pedig ilyen punk parádé volt gyakorlatilag ez az egész. És utána nyilván ugye a meccs végén pedig ugye lett volna esély a Brownsnak fordítani, de itt előbb jött egy fumble, ami ugye nagyon nem kellett, meg utána volt egy turnover on downs, szóval lett volna esély a Brownsnak, de valahogy hogy nem igazán akar ez összeállni. A védelem az úgy szó-szó, szerintem egészen jó, de offense oldalon hiába jött vissza Landry, hiába van ott Odell Beckham, egyszerűen abszolút hatékonytalan, ha van ilyen szó ez az offenz, és különösen Beckhamet rossz látni, hogy jót rohangál, de összesen egyetlen egy labda ment felé. Nagyon meglepne, hogyha nem cserélnék el, mert konkrétan semmi haszna nincs, és egy valami...
Kiadérte most bármit is, az a kérdés, inkább.
Hát az, igen, ez meg ugye a másik, de valamit nagyon ki kellene találni ennél a Brownsnál, mert még úgy a védelem jól is teljesít, az offense az annyira esetlen, hogy nem igazán látom, hogy itt hogyan lesz ebből így akkor rájátszás, mert szerintem csak azokat a csapatokat tudják jelenleg megverni, akiknek konkrétan nincs futás elleni védelmük, és lehet 200 adott futni ellenük. Ezen kívül viszont, hogyha Mayfield esetleg hátrányba, tehát mondjuk a Browns hátrányba kerül, akkor nem igazán látom, hogy Mayfieldék képesek lennének meccsben maradni. Úgyhogy ez egy nagyon kellemetlen csalódás így akkor a Browns részéről, és ugye most jelenleg a csoport utolsó helyén vannak, mivel ugye a Steelers 4-3-as mérleg előttük van, a Ravens meg a Bengals meg ugye konkrétan az NFC, vagy micsoda az AFC első helyét küzd jelenleg, szóval elég kínos ez a tavalyi, mennyi 10-6-os, vagy 11-5-ös, 10-6-os mérleg után.
Igen, hát most ugye visszajön az, ami aggodalmunk volt a Browns-a kapcsolatban, hogy tavaly ugye szoros meccseket majdnem mind megnyerték, idén meg most majdnem mindig kikaptak ezeken, és ez nyilván egy ilyen kis statisztikai variancia, de hogy láthatóan visszaáll ez most, de szerintem akkora probléma nincs a Browns offense-el, ez a meccsen volt, tehát ez a meccsen rengeteg hibát vétettek, pontatlan passzok Mayfieldtől, droppok Landrytől, Higginstől, volt a Landry fumble is, tehát rengeteg offense hiba volt igazából a Brownstól, azért ennyi nem volt eddig, és alapvetően szerintem működne itt ez a rendszer, de Mayfield sérülése azért most eléggé szerintem visszavetette az egységet, meg nyilván amúgy sem feltétlenül ez egy mindent átható, vagy mindent áthatoló egység, mert tényleg azért az, hogyha egy utolsó meccsnyerő drive-ot kell vezetni, az láthatóan nem sikerül a Brownsnak egész szezonban. Tehát többször előfordult már, hogy ott volt, akkor csináljunk egy meccsnyerő drive-ot, és semmi nem ment. Tehát, hogy mentek az ötjardos passzok kifelé, azzal meg nem lehet ilyet csinálni. Úgyhogy ezt szerintem a probléma leginkább a Brownsnál, és ezért nehéz bennük azt a potenciált látni, amit mondjuk reméltünk volna a szezon előtt, vagy én reméltem volna.
Abszolút igaz.
Steelersnél akartam kiemelni, hogy volt ez a fake field goal, amit már a hívás sem értettem, hogy minek, és akkor utána meg bele is sérült Boswell, mert volt egy roughing the passer, amit nem fújtak be, de hogy belesült a rugó, és nem volt utána emberük, aki rugni tudna, mert a Panther soha életében nem rugott még, ami önmagában is kicsit érdekes, de hogy nincs egy vész rugója a csapatnak, aki életében elrugott volna egy foci labdát, ami sem szerint amerikai foci labdát, hanem egy labdarúgós labdát elrugott volna, az is egy nagyon vicces dolog, és mi majdnem ráment erre a Steelersnek a meccse, mert ugye ha lett volna rugójuk, akkor nem kell negyedikre rámenni, nem kell két pontos csinálni, ahol megint volt egy gyökér checkdown passza Big Bennek, amit nem tudok megérteni, de hogy ha ott Fryer Musztak nem sikerül az a parális elkapás, akkor konkrétan azért kapott volna ki most a Steelers, mert egy fake field goal behívott Tomlin, és belesérült a rugó. Ami egy nagyon nevetséges oka lett volna a vereségnek.
Hát ez abszolút így van. Nem tudom, erről nem olvastam semmit, hogy ez amúgy direkt egy fake.
Az volt direkt.
Hát akkor ez egy nagyon, nagyon homály elképzelés volt. Ez a Steelers, hát valamit ki kell találni, valamit próbálnak csinálni. Ha már támadó oldalról nem megy, akkor legalább ez van. Hát na, gyötrelmes egy meccs volt minden téren.
TJ Watt nagyon jó volt, Cam Hayward óriási ment, őket ki lehet emelni, másik oldalon Myles Garrett volt megállítatlan, úgyhogy védő oldalon azért elég jó teljesítményeket láthattunk legalább. New England Patriots, Los Angeles Chargers 27-24. Ez az a meccs, ahol a legkevésbé vannak tékövéjeim, vagy tanulságaim. Azon kívül, hogy mondjuk hogy a Chargers miért nem tud korai downokon bármi értelmeset csinálni támadó oldalon?
Hát az egy érdekes kérdés. Ki kell emelni, hogy a Patriots ugye tavaly is nagyon szépen megfogta a Chargers-t, meg ugye most is, tehát ez egy picit ilyen Saints-Bucks feeling, hogy Bill Belichick nagyon egyelőre nagyon tudja, hogy mit lehet Herbert ellen csinálni, és szerintem szépen meg is állította, és azért volt ez a meccs ennyire szoros, mert az offenszben jöttek hibák. Megint volt egy-két, ugye volt egy elrontott negyedik kísérlet ott az ellenfél 5 yardosának környékén. Ugye volt egy fumble, ami megint, tehát most idén rengeteget fumbliznak a Pets játékosai, hogyha azok nincsenek, akkor szerintem ez egy ilyen 10, akár 14 pontos győzelem is lehetett volna, tehát kifejezetten jól felkészült a Patriots a Chargers.
De a Chargers-nek is voltak ellenfél térfelén random megakadt támadásai, tehát én ilyen egálos meccsnek éreztem ezt, mind a két oldalon voltak ilyen hibák.
Nem tudom, nekem úgy tűnt, hogy is mondjam, tehát nekem a Patriots részéről a hibák azok ilyen ki nem kényszerített hibáknak tűntek, míg a Chargers részéről azok olyan hibáknak, amit a Patriotsnak a defense-e okozott, nem tudom, azzal, hogy mondjuk nyomás alá helyezte, vagy megtévesztette Herbertöt, szóval nekem ez a feeling jött le. Mm. Egyébként kifejezetten szerintem meg kell dicsérni konkrétan az egész Patriots offense, meg Jones is, mert szerintem kifejezetten jól játszott. Most ugye jöttek ezek a hosszú labdák is tőle, amit ugye eddig hiányoltunk. Nem volt a emiatt ugye nyilván a passzpontossága is leromlott, tehát olyan kb. 50% körüli passzpontossággal dobált, de végül is tudott vele haladni az offense. És nyilván amúgy a legnagyobb oka annak, hogy működött ez az egész, az, hogy ugye a Chargers futás elleni védelme az ugye borzasztó, ezért is akar Chester ugye védőfalembert, vagy belső védőfalembert cserélni hozzájuk, mert az nagyon kellene. A Pets ezt kihasználta, Damien Harris 80 yardot futott egy TD-vel, de rajta kívül még Boldennek is, meg Stevensonnak is volt egy csomó futása, hogy valami 150 yard körül teljesített a csapat, ami szerintem kifejezetten okos volt, kihasználták az ellenfél gyenge pontjait. És ez egy, hát nem mondanám, hogy ez egy statement a Patriots-tól, de azért mutatja, hogy van ebben a csapatban Kraft, és hogyha nem jönnek ezek a ki nem kényszerített hibák, tehát inkább a fumble-ökre gondolok, amiből idén rengeteg van, akkor azért eléggé gyanús, hogy, hogy ott lesz a playoff közelében. Legalábbis szerintem most a mutatott játék alapján, meg stratégiailag, taktikailag, szerintem a Patriots bőven ott van a hét legjobb csapat között, még hogyha a mérleg, ez a 4-4-es mérleg nem is feltétlenül azt mutatja.
Nagyjából egyetértek az elmondottakkal. Igazából furcsa volt, hogy most, hogy miért most kezdett el hosszabbakat passzolni meg Jones, mert ugye a Chargers alapvetően rövid játékokat jobban engedi, és engem egyáltalán nem zavar, hogy most kevésbé volt jó a passzpontossága, mert végre jöttek tényleg a hosszabb játékok, és ezt akartam látni, és ezért elégedett is vagyok összességében vele. Amúgy most, ha jól nézem, akkor 8. helyen van a Patriots a konferenciában, úgyhogy ott van, közel van, tehát 4-3-mal pont a Chargers, és a Steelers van előttük a 6.-7. helyen. Úgyhogy igen, meg lehet itt még a playoff. Igen, tehát kellett az, hogy most végre nem egy Texans vagy egy Jetset vertek meg, úgyhogy ez most mindenképpen mutatta, hogy azért lehet ebben a csapatban valami, a Chargersnek meg csalódás, és igen, tehát láttam a meccs előtt, hogy itt azért lehetnek gondok a Chargersnél, mert középen szétfuthatja őket a Patriots, de azt nem gondoltam, hogy illetve azt vártam, hogy offense oldalon tudnak fejlődni, javulni az eddigiekhez képest, mert Benton Staley is mondta, hogy ebben kell javulniuk a bye week-ről érkezve. És nem értem, hogy akkor miatt tökömért nem javultak ebben, amit mondott, hogy ebben kell javulni. És akkor itt most egyébként meglepődtem, hogy nem nyomtál egy rendet Joe Lombardról, de őt elő lehet venni, hogy első és második kísérletekre ez dolgok, ez nagyon rossz. És harmadik kísérletre is Herbertre támaszkodnak, ami nem fog működni. Konzisztensen is be fognak csúszni ilyen verességek, meg kitől kapott ki egy Chargers múltkor. Olyan verességek is. Úgyhogy igen.
Hát egyébként meg már egyszer rendeltem most minden adásban.
Nem kell, hogy is igazadom. Megyünk tovább. San Francisco 49ers, Chicago Bears 33-22. Matt Nagy nincs ott a csapatnál, és már is mennek a dolgok Fieldsnek. Nekem ez volt a TQV-jem, leginkább az első fél idő után, mert a második fél időben eléggé visszaállt egy ilyen konzervatív stílusra a Bears, meg a Fortnite is alkalmazkodott, de hogy ez most egy jó meccs volt Fieldstől, amit vártunk azért.
Ez így van, tehát ez volt az első olyan meccse, ami nekem is kifejezetten tetszett. A passzjáték a körülményekhez képest szerintem úgy rendben volt, azért a 49ers védelme, pláne ez a védőfal, azért egy field szintű újoncnak, pláne egy ilyen elkapó személyzettel, meg támadó fallal, azért az meg tudja nehezíteni a dolgát. Ugye ehhez képest nem tűnik soknak ez a 175 yard, egy TD, ugye volt egy interception statisztika, de szerintem ez abszolút rendben volt a körülményekhez képest. Ellenben ugye végre előjött az, amit ugye nagyon-nagyon vártunk, hogy legyenek ilyen ráhívott futások, direkt rárajzolva, hogy kiengedjék egy kicsit a dobozból ezt az egész Fields dolgot, és meg is hálált a 10 futásból szerzett 103 yardot és egy TD-t. És nem emlékszem, hogy az óriási menekülés az egyben a TD futásra is volt-e.
Igen, igen, igen.
Az akkor az tehát az valami hihetetlen volt, tehát azt a játékot kb. 5-ször nyerte meg a 49ers, és mindig valahogyan ki tudott belőle csúszni, szaladni, és egészen egy TD-ig vitte, és óriási potenciál van ebben. Nem mondom azt, hogy ugye mondjuk egy Lamar Jackson vagy Kyler Murray szintű futógép lesz, vagy tehát nem látom benne azért a mozgásában ezt a fajta a fegyvert.
Más a stílusa, inkább egy Newton-os stílusa van, de még az meg egy másik véglet talán, tehát a kettő között inkább egy ilyen erősebb futó.
Igen, tehát ő ezt a stílus képviseli, de ez nem is feltétlenül baj, mert hogyha jól fel vannak rajzolva a playek, akkor ezzel is nagyon lehet hatékonyan futni, és hogyha meccsenként hozna ilyen, nem tudom én, 50-60-70 yardot a földön, azzal azért nagyon sokat segíthetne ennek a Bears offense-nek, csak hát ugye jó lenne, hogyha ezt így támogatnák, hogy ezt így rájönnének a Bears front office-ből, és hogy jé, ez a gyerek ezt tud futni.
És igen, akkor nem egy... Nagyon jó volt, hogy végre voltak bootlegek, tehát kimozgatták a zsebből Fieldset, és szerintem 5-6 ilyen volt, és mindegyikből first down lett, volt egy pár, ami futással, a többi passzal, ebből lett egy TD is, tehát hogy ezt vártuk az első mestől fogva, hogy oké, legyen egy under center játék, play action, mozgasd ki az egyik oldalra a fieldet, vagy futja, vagy megfutja, vagy passzolni fog. Ebben az egyik legjobb, és eddig nem láttuk. Most először láttuk ezt, és jé, működik.
Igen,
nem,
csak...
nem tudom, hogy eddig miért nem jöttek erre rá, mikor annyira egyértelmű volt, hogy kiszúrta a szemüket, de most végre volt ilyen, és ez nagyon tetszett. Reméljük, hogy ez megmarad, mert ez kell.
Nem tudom, én tényleg azt tudom elképzelni, hogy még mindig arra játszanak, hogy azt mondják, hogy Fields még nem állt készen, és akkor így direkt rontják le, ami baromság.
Most már nem tudják, szerintem most már ezt nem tudják játszani.
Ez egyre kevésbé eladható, úgyhogy én nagyon remélem azt, hogy Fieldsre akkor most elkezdenek olyan playbookot írni, amivel esetleg hatékony tudna lenni, mert azért van benne potenciál, hogyha csak így szabadjára engedik, hogy csinálj valamit, mert azzal is többet elérnének, mint ezekkel a Daltonra hívott, megírott playbookokkal, szóval, meg játékokkal. Hogy ez egy mindenképpen fontos tanulság volt, hogy Fields képes nagy játékokra, képes kimozogni a zsebből, képes futni, képes futtában dobni.
Úgyhogy... Az a baj, ezek legfeljebb a Bears stábjának lehettek tanulságok, mert ezt eddig mondtuk folyamatosan, hogy csináljátok már ezt, mert hülyék vagytok.
Mert nem mondhatják azt, hogy ez egy Texans defense volt, ami mindent enged, hát Bózaék ellen rohangált, és azért ez itt valami, tehát egy 49ers defense ellen azért ez egy nem rossz teljesítmény, és már leesett, hogy húha, lehet ez a kis csóka azért csak tud valamit, lehet nem dobja úgy a rövidet, mint Dalton a zsebből, de hát Isten, kit érdekel.
Ez csak a vesztes csapatról beszéltünk eddig, említsük meg, hogy a 49ers szerintem Garoppolo idei legjobb meccset játszotta. Nem magas a rész, tehát hogy eddig nagyon rossz meccseket játszott, de most rendben volt, nem nagyon hibázgatott, és mondjuk olyan sok extra játékosa volt, de most ez egy jó meccs volt Garoppolótól. Egy hibájára emlékszem, ami fél idő végén dobott egy tök jó hosszú paszt, és utána elrontotta a rövidet a TD-re, és abból csak field goal lett a fél idő végén, de egyébként meg tök jó játszott. Díből személyen az a baj, hogy mindig az egyetlen használható embere, és reméljük, hogy kitől majd visszatér jövő héten. És ezzel együtt egyébként azt is meg kell említeni, hogy a best defense, az Khalil Mack nélkül azért nem ugyanaz az egység. Tehát ők valószínűleg az ideileg rosszabb teljesítményüket hozták talán, volt meg egy ilyen meccsük, ami hasonlóan rossz volt. Nyilván segített, hogy Eddie Jackson is hamar kidőlt, de azért itt Macnek a hiánya nagyon megérződik, és ez azért probléma.
Ja, igen, ez így abszolút így van. De amúgy egész jó lett volna ez a belsőleg, és egy darabig még tudták tartani a 49-hez, de a második negyedben teljesen fel lettek őrölve. Vagyis hát a második
fölülről.
A negyedben pedig konkrétan 18 pontot kaptak. Szóval...
Igen, azért... az a baj, az offensz is ott szerintem az előny tudatában ők így visszaálltak egy ilyen nagyon konzervatív játékra, meg a Fortnite is jobban fellépett a futásokra, tehát az is nyilván hátráltatta, mert Bears futni akar, de hogy nem nagyon éreztem azt, hogy ők itt most nyomni akarják a gázt tovább, és szerintem ez volt a baj igazán a második fél időben.
Itt megörültek az előnynek, és akkor utána egy picit leengedtek, ami így végzetes lett, kár érte. A 49ers viszont, nem azt mondom, hogy hozta a kötelezőt, mert az utóbbi heteket figyelembe véve azért ez egy eléggé kiki meccs volt, viszont ez a győzelem nagyon kellett nekik, mert 3-4-es mérleggel, úgyhogy van 2-7-1-es a csoportban, ezért nagyon nem lesz egyszerű a rájátszásba jutás. Ez így nagyon kellett, Garoppolo tényleg nagyon jól játszott, hát na, önmagához képest jól játszott, működött a futójáték, ez is egy nagy segítség volt neki. Aztán majd megnézzük, hogy a jövő héten ami már igazából ez a hét, tehát a következő fordulóban azt hiszem a Cardinals ellen fognak játszani, az megint az viszont egy komoly felmérő lesz, és ott nagyon nagy kérdés lesz, hogy ezt tudják-e játszani, vagy ez tényleg kellett egy megnélküli Bears offense, vagy Bears defense, meg egy konzervatív, egy második fél időben teljesen konzervatív playbookot alkalmazó Bears offense, hogy győzni tudjanak. Shanahannek villantania kell mindenképpen.
Így van. Carolina Panthers, Atlanta Falcons 19-13. Nem tudom, mivel kezdjem. Ez a meccs, ahol felírtam pár gondolatot, de hogy így nagyon-nagyon ilyen okosságot kevésbé tudtam talán, mert végre Shaq Thompson, az az egyik legfontosabb, hogy Shaq Thompsonnal ez a Panthers védelem nagyon jó. Nagyon javul, hogyha ő ott van a pályán, mint hogyha nincs ahhoz képest. Most is nagyon jól játszott, és a Panthers defense is nagyon jól játszott, és le tudták venni a Falcons offense-t. Pitts eléggé egyedül volt, és ezért őt ugye sikerült levenni, mert Ryan elég gyenge volt most újra. Ezen múlott igazából, ezt a Panthers defense nyerte meg ezt a mérkőzést.
Hát, ja, mondd, hogy hát oké, tehát hogyha ilyen pozitívan akarod felfogni, akkor ja. Nekem azért ez a Panthers defense nem igazán nyújtott sokat. Ez a 13 engedett pont, ez amúgy jól néz ki, meg ugye voltak turnoverek, minden, de szerintem ez a Falcons offense, ez annyira semmilyen sótlan, gyenge, konzervatív.
De az utóbbi pár hétben jól mutattak.
Hát, de látod, most megint az volt, hogy hiányzott ugye ez a meglepetés Ridley, nem visszavonulás, hanem ilyen mentálhigiéniás kúrára eltávozás. Ez így őket is meglepette, gondolom én, tehát és akkor így hirtelen maradt az egyetlen Kyle Pitts, aki egyébként borzasztóan játszott szerintem, több dropja volt, meg nem is sikerült összeparálódni, ahogy kellett. Aztán oké, hogyha ő nem tud játszani, akkor ilyen sárpékkal, meg Cordarrelle Patterson-okkal kell alkotni, ami nyilván nem egyszerű, de igazából nem látom ezt az igazán jó koncepciót, ami mondjuk megvolt a Titans-ben, hogy így működött is. Persze ezt lehet mondjuk akár az emberanyagra fogni, hogy nincs egy Henry, nincs egy AJ Brown, és Matt Ryan is nagyon-nagyon messze van jelenleg attól a szintől, amit Tannehill akár idén, akár tavaly mutat, szóval lehet, hogy konkrétan ez a probléma, de én jelenleg nem látom ebben a Falcons offense-ben egy-két kisebb felvillanás leszámítva azt, hogy ez amúgy jó lehetne, és ez elsősorban Matt Ryan miatt van, és mivel ugye nem lehet kivágni, ez jövőre is probléma lehet, mert én nem hiszem, hogy fel tudnak húzni egy olyan jó offense-t, hogy ez így működjön vele, és akkor viszont ki fognak jönni ezek a hibák, amik most is kijöttek, hogy hát a futás az még talán lehet, hogy még valahogyan működhetne, mert azért jól megy a blokkolás, meg jól fel vannak rajzolva a playek, de amikor passzolni kell, akkor teljesen megáll a tudomány. Ryan kapkod, nem tudom mondjuk, hogy ez a vérzőkész feje, ez mennyire befolyásolta a játékát, mondjuk pont azt hiszem a bal keze sérült meg, szóval ettől függetlenül még dobhatott volna, de így néha így felvillan, mint ahogy mondjuk Big Bennek is vannak néha olyan meccsei, hogy elereszt 2-3-30 yardos paszt, és az jó lesz, de összességében szerintem Ryan nem játszik jól, és az, hogy őt limitálni tudta a Panthersnek a defense-e, az nálam nem egy olyan óriási nagy achievement. Hát nem tudom, én úgy játszott, mint Darnold, csak rosszabb volt őt a védelem. Tehát két rossz csapat játszott, és ennyi. Tehát én nem igazán tudok le... Ettől a győzelemtől én nem tudok újból lelkesedni a Panthersért, mert ez messze nem ez a nagyon kreatív, akár defense, akár offense oldal, mint ami az első három héten volt, amikor ugye 3-0-val kezdtek. Ez így most így összejött, így hurrá, de úgy ennyi. Nem érzem én itt ezt a win-now módot.
Ja, hát az nehéz, igen. Egy embert akartam még kiemelni, AJ Terrellt, a Falcons másodéves cornerbackét, aki egész évben nagyon jól játszik, úgyhogy ő rá lehet egy kicsit, hát most építeni túlzás azért, hogy cornerbackkel, de hogy ő egy jó játékos lesz itt a csapatban, az már látszik. Jöttünk tovább, Washington Football Team, Denver Broncos 10-17. Hát ez sem volt egy szép mérkőzés, na, offense oldalon semmiképp. A védelmek rendben voltak, de hát nem is volt a nehéz dolguk.
Igen, ez itt a nagy probléma. A Broncos az valamilyen szinten hozta a kötelezőt szerintem. Ők úgy nagyjából ennyit tudnak tenni Bridgewaterrel, szóval ez így oké. Ennyit tudok rá mondani, hogy ez így oké. A Washingtonnál szerintem inkább itt vannak nagyobb problémák, a védelem az úgy valamennyire kezd összeállni, de Taylor Heinicke az egyre inkább bebizonyítja azt, hogy Én Cserekubinak tök jó, hogyha egy meccsre be kell ugrani, akkor ki tud villantani, viszont amúgy egy nagyon homály irányító tud lenni. Tehát például ugye az utolsó drive-nál ugye többször is visszakapta a labdát, azt hiszem, hogy 7 kísérlete volt a Washingtonnak az utolsó, nem tudom én, 3 percben ahhoz, hogy egyenlítsen. Ugye ebből lett egy interception, utána egy turnover on downs. Mondjuk itt az is megér egy misét, hogy a Broncos mit csinálta.
Igen.
Ezzel a... Azt hiszem volt egy fumble, amit összeszedtek. Egy
incomplete pass, és utána egy fumble, amit elvesztettek, igen.
Szóval ez egy...
Az amikor egy, csak le kellett futtatni az órát másfél perc a vége előtt. Igen, az vicces volt.
Tettek volna is, szóval... Na mindegy, ez egy nagyon fura dolog volt, de visszatérve Heinekire, hogy csak az utolsó két play-t, ha megnézzük, valahol a 20 yardosnál vannak. Először 3. és 16-ra dobott egy yardos passz ki az oldalvonalra, amit még így is túldobott, szóval nem is lett belőle elkapás, aminek konkrétan semmi értelme nem volt. Másrészt, amikor már egy kvázi Hail Maryzni kellett, 20 yardról túldobta az endzont. Az, nem tudom, tehát tényleg ez a... Mire gondolt, hogy félt, hogy interception dob, vagy nem látott ott ember? Hát ha bedobja a sűrűbe, már azzal jobban jár. Tehát ez a, hogy tök jó, hogy amúgy tud szaladgálni, néha így elsül a karja, és vannak nagy játékok, de mint irányító, akinek gondolkoznia kellene a pályán döntéseket hoznia, az a nagyon alacsony szinten van. És ez egy bántó. És a Washington 2-6-os, nem tudom, Fitzpatrick mikor tér vissza, egyáltalán vissza tud térni, de nagyon kell ahhoz, hogy itt egy picit is értelmesebb irányító legyen, mert ennek nagyon-nagyon csúnya vége lesz. És egyébként, ha már így arra, akkor elgondolkozhatnak azon, hogy húznak egy irányítót az első körben, mert ilyen top 5-be fognak így ilyen ütembe választani.
Igen, jól összefoglaltad, szerintem sok hozzáfűzni való már igazából nincsen, és hát ezek most már azok a meccsek, amikről nem fogunk sokat beszélni, mert nem biztos, hogy érdemes. És a következő is ilyen, a Philadelphia Eagles, Detroit Lions 44-6, két kedves csapatunk mérte ezt a tudását, és büszkén jelenthetem, hogy az Eagles kerekedett fölül. Nem volt jó nézni ezt a Lions oldaláról, úgy gondolom.
Hát ez nem. Tehát a védelem az teljesen káó volt, a védőfalat nagyon dominálta, az Eaglesnek a támadófal, nem tudom, 600 yardot futottatok, vagy mennyit?
Hát itt nem, de szerintem 300 körül.
Na hát az teljesen normális egy NFL mérkőzésen, úgyhogy ez egyszerűen borzalmas volt. Offense részen meg megint ugyanaz volt, hogy volt az Eagles támadófal, a védőfal, ami ugye sokkal tehetségesebb, vagy hát nem is feltétlenül tehetségesebb, de így a sérülésekkel tizedelt Lion támadó falat azt agyonverte, így pedig ugye nem működött a futás, így akkor Goffnak kellett passzolni, Goff nem tudott passzolni, persze túlzásban az egészet ráfogni, mert azért tényleg lehetetlen helyzetben volt, mert kb. Vagy agyonütötték, vagy nem tudta, de konkrétan nincs, aki elszakadjon, tehát amúgy se tudna 5 yardnál hosszabbat dobni, még hogyha akarna, szóval ez így eleve nehéz. Mennyivel most össze is számolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6-szor szekkelték, szóval tehát tényleg borzalmasan nehéz dolga volt. Ehhez képest még viszonylag pontos volt, meg összehozott 222 yardot, de ez az egész az ugye arról szólt, hogy ugye az 3-4 yardos passzokat dobálta, meg ugye Hockenzonnak, ami éppen ment, de hát ez teljesen esélytelen volt, és benne abszolút nincsen meg ez az improvizációs képesség, tehát ő nem tud megereszteni egy paszt a zsebből, összeomló zsebben, úgy, mint mondjuk Stafford így 80 yardra, és akkor lesz belőle valami, nem tud úgy kimozogni, mint mondjuk egy Fields, vagy egy bármilyen picit is mobilisabb irányító, úgyhogy ez egy halálra ítélt meccs volt. Egyedül tényleg annak lehet örülni, hogy az Eagles sokat futott, azt így hamar vége lett, de ezt látva ez értékelhetetlen konkrétan.
Igen, hát Eagles oldalról pedig végre futott a csapat, amit azért elég sok szurkoló szeretett volna már az előző hetekben is, és hát még már talán ezt az ellenfél, de hogy működött ez a dolog. Ami szép és jó. Ha majd passzolnia kell Hurstnek, azért az meg egy másik kérdés lesz, mert az meg nem biztos, hogy úgy fog menni, ahogy szeretnék a csapatnál, vagy hát szeretnék a szurkolók, vagy nem is tudom, de most végre ment a futás. Volt egy pár blitz a védelemtől, ami szintén eddig egy ilyen lehetetlen küldetés volt, vagy lehetetlen kérés volt Gannonéktól, úgyhogy voltak edzői szinten fel lehetett fedezni fejlődéseket, ami szerintem pozitívum. Aztán, hogy ez most mennyire Lions elleni dolog csak, és azt majd meglehetjük a következőkben, sok dolgot azért nehéz ebből is levonni.
Hát, ja.
Jacksonville Jaguars, Seattle Seahawks 7-31. Geno Smith parádé.
Hát mondjuk ebből a találkozóból se lehet olyan sok messze következtetőt levonni. Ami egyébként a Seahawksnál szerintem mindenki érdemes megint kiemelni, hogy, és szerintem ezt te valahol írtad is, és az abszolút egyetértek, hogy ez egy ilyen McVay-szerű támadó rendszer, ahol az irányító, ahol üresre játszák magukat az elkapók, és az irányító megdobja az 5-10-15 yardos, abból inkább kevesebbet, hogy 5-10 yardos passzokat, és akkor ezzel szépen módszeresen haladnak, pláne, hogyha még ugye a futójáték is működik, ami ugye most jelen esetben még működött is. Aztán lesz, ami lesz, és, de a lényeg az, hogy ilyen folyamatos a haladás. És amíg meg Wilson volt, akkor ugye ez nem így működött, akkor volt egy ilyen Wilson-féle offense, amikor futás-futás és 60 yardos passz, aztán lett, ami lett, és leginkább semmi nem lett, és akkor itt ezen lehetne megint vitázni, hogy ez mennyire Wilson hibája, de a lényeg az, hogy nyert a Seahawks, és szerintem Geno Smith kifejezetten jól játszott, és kifejezetten hatékony, és jó volt vele ez az offense. Persze tegyük hozzá, hogy ez a Jacksonville Jaguars ellen sikerült, szóval ez nem közel sem biztos, hogy ez egy ilyen stabilan fenntartható állapot, de hát legalább hozta a kötelezőt, úgymond a kötelezőt a Seahawks, a Jaguarsnál pedig már ezt látva engem nagyon meglepne, hogyha a Meyer maradna a szezon végén, hiába nem tudom én, 10 millió dolláros szerződés, mert ez valami borzalmas volt, mert mintha konkrétan nem készültek volna az ellenfélből, de konkrétan semmi. Tehát egy offense oldalon, defense oldalon teljes homály volt ez a produkció. Egyszer rossz nézni, tehát rossz nézni. És már sajnálom Lawrence, hogy ő tényleg így idejött, 1-per-1-esként hoztak neki egy irányító, egy olyan főedzőt, aki az egyetemen elvileg, de nem elvileg, hanem tudjuk, hogy ilyen nagyon jó volt, meg biztos benne, hogy majd köré tudja, meg fel tudja építeni ezt az egészet, és erre ezt látjuk. Tehát ez minthogyha konkrétan beültettek volna mondjuk engem, vagy bárki, tehát így én is le tudtam volna menedzselni, mert csináljatok valamit. Tehát gyakorlatilag ez volt az egész. Tehát semmi tervszerűsége, semmi elképzelés nem láttam a labda egyik oldalán se a Jaguars-tól. Tehát ez egy totális teljes káosz.
A Seahawksnál ugye azért McVay féle offense, mert ugye McVay alól került ki az új támadókoordinátor, és hát az első fordulóban láttunk ugye erre jeleket, utána átalakult ez egy Wilson offense, és a Wilson kiesésével meg visszajött ez a McVay támadósor, és ez jól is áll Gino-nak, tehát hogy ez most egy tök jó teljesítmény volt, oké, csak az védelem, tehát tegyük hozzá, de ugye kb. Csak Lockettnek, meg Metcalfnek ment az összes labdája, ami vicces, hogy Metcalf meccs után hát, beszólt Wilsonnak, ez talán nem igaz, de hogy mondta, hogy milyen fasza volt ilyen labdákat kapni, amilyeneket kapott. És azért ezt nehéz nem úgy venni, hogy Wilsontól nem kap ilyeneket. Úgyhogy ez egy érdekes kis iratot volt. Meglátjuk, hogy ez mit jelent, de érdekes volt.
Hát amúgy nem lepne meg az, hogyha Wilson tényleg elmenne innen, mert azt mondaná, hogy nem, mert ugye idén is el akar. Csak már most meg akarom nézni, hogy mekkora a kettő irányító közötti a magasságbeli különbség, mert ugye Wilsonnal kapcsolatban mindig előjön, hogy pici, ezért nem lát a fal mögül.
Gino egy normális méretű irányító.
Wilson, hum vagy? Pont a magasságodat nem
írják. Gino Smith 1,91.
Wilson meg 180. Hát na.
Ez az sok.
Szerintem a sokat számít, igen, az... Ez amúgy egy tényleg rettentő vicces dolog, hogy Wilson túl pici ahhoz, hogy... De amúgy vele gondolsz, hogy Breeze meg tudott dobni, tehát Breeze se volt magasabb, Breeze azt hiszem egy volt.
Breeze is hasonlóan magas volt, de egyébként Breeze se szeretett annyira sokáig, és ő is mindig ugrálgatott a zsebben, tehát meg volt az a kis ugrálgató mozdulata, hogy kicsit kilásson a fal mögül.
De oda dobta.
Hát jó, hát igen.
Érted, most nem, itt nem az a kérdés, hogy mennyire szereted. Persze, oké, akkor most boldogtalan lesz Wilson, úristen, és elmegy, de hát csak belátja ő is, hogy nem tudom, akkor ezek szerint nem látja be, hogy ez így nem egy működőképes stratégia, hogy csak 60 yardosat dob. Hát pláne a két safety-re aztán meg van halva. Tehát ez nem opció. És persze, zseniálisan dobja el, tehát nála jobban szerintem nem nagyon van olyan irányító, aki a hosszú labdákat ennyire jól megdobja, tehát ez tényleg top 3-as minimum, de csak erre nem lehet offense-t építeni.
Jaguarsnál tényleg fájdalmas volt nézni, mind az offense-t, mind a defense-t, és ami legsírdalmasabb, hogy tényleg az egy bye week után sikerült összehozni, és tényleg, ahogy mondtad, úgy nézett ki, mintha semmit sem készültek van az NFL-ből, ami tényleg, hogy a támadósor az egyáltalán nem kreatív, pedig azért azt reméltük, hogy majd Urban Meyer kicsit ezt hoz egy ilyesmit a dolgokba, de hogy az, hogy Jamal Agnew számít az első számú elkapónak, Dan Arnold meg a másodiknak, azért az kicsit nevetséges. Vagy nagyon.
Hát mondjuk ez, hogy is hívják, Bevel, ugye ő volt a Lionsnek tavaly a támadó koordinátor, ugye őt elhozták ide, mert hogy van, azt hiszem, hát ugye támadó koordinátor, úgyhogy mindenképp van, de azt hiszem, őtám főedző is volt. Ugye neki volt mániája Agnew. Na, most itt van aztán Agnewznak agyba főbe. Az egy CD-t is Agnew kapta el. Tehát a cornerből lett, visszahordóból lett csoda elkapó. Tehát egyenesen nem bír futni szerencsétlen, és ráhívják a játékokat.
Miami Dolphins, Buffalo Bills, lépjünk tovább, 11-26. Sokáig ez tök szoros volt, 3-3 volt a félidő, és a Bills a félpályát nem tudta kb. Átlépni. Aztán a végén csak bedarálták a Dolphins, de hogy úgy nem teljesen tudom megmondani, hogy így ez mi volt az a meccs.
Hát, nem tudom. Szerintem annyi, hogy igazából néha vannak ilyen találkozók most. Ugye ismerik egymást, a Dolphinsnek egyébként tehetséges lenne a védelme, csak eddig nem nagyon jött ki. Most nagyjából azt láttuk, amit tavaly, hogy a védelem szállította nem is feltétlenül a labdaszerzéseket, de a stoppokat ugye hozta, és akkor odaadta a támadók a kezébe a labdát. A probléma az volt, hogy hát ez a támadósor még mindig rettentően rossz, és oké, hogy a Bills védelme idén kifejezetten jó, de ez a Tua vezette offense, ez annyira semmilyen, de tényleg, hogy nem igazán tudok erre mit mondani, mert semmi kreativitás nincsen benne, nincsenek nagyon szépen, vagy váratlanul, vagy nem tudom én ilyen, csak úgy random felrajzolnának dolgokat, és össze-vissza cikázálnak az elkapók, aznak is lehetne örülni, hogy nem ez a nagyon konzervatív, és nem ez a nagyon rövid passz központú checkdownokra épülő valami van, hogy, és ezt amit soha nem bírtam felfogni, hogy miért gondolja azt bárki is, hogy majd dobok 2 yardra, és abból lesz 20 yard. És bármilyen hosszú a harmadik, nem tudom, a harmadik és 9-et kell megdobni, akkor is az van, hogy 2 yard, és akkor az egyébként nem is elit képlet, nem egy Alvin Kamara van ott, akitől talán még elvárhatod, hogy megcsinál egy ilyen play-t, hanem nem tudom én, Miles Gaskin, vagy nem tudom, Patrick Liard, vagy kik kaptak el ott labdákat. Tehát egyszerűen, de tényleg nem értem ezt, hogy most akkor lehet, hogy tudod ennyire bizonytalanabban, hogy most nem tudom, de félnek a támadó faltól, hogy nem tudja megvédeni addig, hogy akkor lesen egy hosszú, vagy ilyen kreatívabb, ilyen több olyan play-eket hív, amiknek több időbe telik, hogy ugye kibontakozzanak.
Azt nem, nem tudnak ezzel a támadó falnal, tehát olyanokat nem, tehát hosszú lehetőkat nem tudnak ezzel a támadó falnal hívni, mert ez annyira szarad a támadó fal, hogy ezzel nem lehet. Tehát vannak a nem jó támadó, vannak a gyenge támadó falak, és van a Dolphins, aki mindenki alatt van 3 szinten. És ezzel valóban nem nagyon lehet hosszú eltegódat hívni, a jelenlegieknél lehetne jobbakat, mert most 5 yardos átlag alatt volt a play action passzokban is a passzmélység, ami egy nevetségesen alacsony szám play actionnél kimondottan. És nyilván nem jó az, hogy most 2 támadó koordinátor van, mert mindegettő hülye hozzá körülbelül, most nem akarok így nagyon erős szavakat használni, de hát ez nem jó, nem működik, hogy 2 támadó koordinátor van, mert egyik támadó koordinátor sem jó igazán a munkájában, az meg, hogy nincs főnök köztük, az meg a másik probléma, ezért tényleg tök rossz a séma,
Egyébként engem leginkább azok zavarnak, vagy az zavar ezzel a Dolphins-szal kapcsolatban, hogy nincsenek ilyen rendszeren kívüli játékok, ami nem tudom, hogy lehet azért, mert megvan volt mondatúának, hogy figyelj, a védelem meg a speciális egység valahogy majd megoldja, te csak ne add el a labdát, ami oké, okay, egy vállalhatónak tűnő.
Az szerintem Tuának is a sara, tehát az abban ő is benne van, mert nem az a játéka neki alapvetően.
Igen, ezt akartam mondani, hogy egyszerűen lehet, hogy ő amúgy nem szereti ezt, tehát nem az, aki bedobja a double coverage-ba, hogy esetleg hát, ha lesz belőle valami, és akkor inkább megmarad ugye a biztos két yardos passznál. Valami átmenet kellene, tehát én értem azt, hogy félnek attól, hogy a turnoverek azok túl nagy kárt okoznak, de egy hetes a mérleg, ezt a szezont abszolút el lehet engedni. Úgyhogy most már tényleg lehetne kísérletezni, hogy megnézzék, vagy nem tudom én, hogyha a Dolphinsnak a GM-je, vagy a tulajdonosa lennék, akkor csak leszólnák, hogy most már hívjatok Tuára akkor is, nem tudom én, 20 yardos passzokat, hogyha összetörik, mert valami legyen, hogy legalább azt el tudják dönteni, hogy de bár nincs is első körük, mert azt
elcserik. Mert van Fortnite-től, de igen.
De van, de igen, de az ugye az hátul lesz, mert hirtelen azon, hogy ugye amit a Fortnite-nek, nem, amit az Eagles-nek adtak, az most valami 1/2 pick, hogy akkor azon el lehetett gondolkozni, hogy egy irányítót húznak, de így most már ugye ez is megy a levesbe.
Tud is vasszol nekik a játék. Tehát...
Hát nekik igen, most ezen kell. Nem tudom.
Szerintem...
De nehéz ezt megmondani, mert...
Nem hiszem, hogy azt lehet, tehát azt nem lehet így kiadni, akkor mostantól játszatok 20-szeres játékokat, mert az nem fog működni, de nyilván, ami most megy, az nem jó, csak nem látom, hogy ebből lesz bármi jobb, mert egyszerűen nincsenek meg hozzá az emberek az edzői stábban, akik ebből ki tudnak hozni valami jobb dolgot, meg nincs meg a támadó fal, hogy ebből bármi értelmes offense-t ki lehessen hozni azon kívül, hogy mennek az 5-10 yardos játékok. Nyilván ezt lehet egy kicsit tologatni kifelé, és egyébként túl szerintem többet kihoz ebből az offense-ből, mint mondjuk Brissett kihoz, tehát hogy emeli a társak játékát, mert a támadófal, tehát gyorsabban szabad a labdától, ezért a támadófalnak sem annyira rossz a dolga, az elkapóknál is az, hogy a vedől sokkal jobban néz ki Tuában, mint Brissettel, tehát hogy megvan szerintem Tuában az előny, vagy az a minőségi upgrade, ami mondjuk egy Brissetthez képest egy nagyon jó backup, ahhoz képest egy javulást eredményez, csak nem látjuk, hogy meglenne benne az, hogy hátára veszi a csapatot, és ez meg hiányzik.
Hát de akkor érted most ezt akkor hova teszed be szerencsétlen Tuát, mert...
Hát a 20-25. irányítónak mondjuk, akivel újon szerződéssel még összerakhatsz egy jó csapatot, csak ez a Dolphinsnak nem megy, jó csapat összerakás, de nem azt neki egy 40 milliós vagy 30 milliós szerződést majd, ha oda kerül a sor. Hát inkább szerintem ezt tudod csinálni vele.
Elkezdesz a pótláson gondolkodni, de hát mindegy.
Igen. Ha találsz valakit, aki tök jó, akkor az jó, akkor tök jó.
Ja, hát itt nem tudom. Tehát ez a Dolphins szerintem abszolút el lehet. Nem, mint hogyha 1-6-os mérlegyel nem lehetett volna elengedni, de ez kritikán aluli. Nem látom, hogy ez hogyan javulhatna, mert itt sem a mentalitása, sem a körülötte lévő embereknek a minősége, legyen akár játékos, akár edző, nem igazán mutatja azt, hogy ebből bármi jó lehet. Úgyhogy itt már a magasoda, hogy tudták tartani a Bills-t egy fél időig.
Igen, a Bills meg másik fél időt azért lehoztam. Első fél időt nem nézett ki valami jól, de a védelem most is jó volt. Offense meg hát végére kicsit beindult ellen futásokkal főleg, de talán most róluk nem is érdemes sokat beszélni, mert beszélünk majd még, hogyha komolyabb ellenfélek játszanak. És igaz, ez az utolsó mérkőzésünkre, amiről szintén nem nagyon fogunk sokat beszélni zárásként. Los Angeles Rams, Houston Texans, 38-22. Szorosnak néz ki, relatíve, de negyed elején ez 38-0 volt, és utána cseréket vert a Texans 22-0. Igen.
Ez nem tudom én kitette meg, vagy ki mire fogadott, de ugye 16,5-ös volt a
válasz. Igen.
Nem tudom én, rászóltak ott valahol McVay-re, hogy figyelj, kellene még engedni gyorsan 22 pontot, mert nem tudom én, megy a mixem, vagy nem tudom, de ez amúgy durva volt. Hát amúgy erről tényleg nincs, effektíven nincs erről mit beszélni. Van egy playoff esélyes csapat, aki úgy jött ki, hogy feltett háromnegyed alatt 38 pontot, és azért csak 38 pontot, mert volt egy pici miscommunication még a meccs elején, amiből egy negyedik kísérletet nem sikerült TD-re váltani, ami gyakorlatilag ennyi, tehát lett volna ebből simán 40-50 pont is, hogyha nem megy már a harmadik negyedben is inkább csak futkároztak a remszesek, hogy pörögjön az óra, tehát ez konkrétan, mint hogyha egy praktix, egy ilyen gyakorló csapatos ellenféllel játszottak volna, tehát akkora brutális volt a különbség. Utána a harmadik negyedben mindenki lement pihenni, el is engedték, nem tudom, meg is sajnálták a Texans-t, akkor Mills dobott két TD-t, meg volt még tán egy futott TD, aztán így lett egy ilyen kevés végáz 30-22, de hogyha ezt végignyomja a Rams, akkor itt pont nélkül marad a Texans, és feltesznek, vagy 60-at mellé, szóval erről nincs mit mondani.
Így van.
Akkor a különbség volt a két csapat között, hogy az
bántó volt, igen. Úgyhogy jó végszó a mai összefoglaló podcastnek. Holnap ugye trade deadline határidő, úgyhogy kövessétek a híreket majd az oldalon. Patrik most írt adás közben, hogy lesz majd egy mock draft, két részes mock draftjuk Bálinttal podcast formában, úgyhogy azt is tudjátok hallgatni, és minden igaz, akkor lesz péntek reggelre is egy podcastünk szokásos heti témával és játékkal, úgyhogy tele lesz a hét podcast adásokkal. Úgyhogy maradjatok velünk akkor is, és köszi, hogy most is minket hallgattatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.